Folytatódik a Monitor délután itt a Trend FM-en, Korán Balázs itt a stúdióban a Prosuli szakmai vezetője. Beszélgettünk már telefonon, tudatos internet használat, ugye? Most van egy viszonylag friss kutatás, évről évre előkerül ez a téma, sőt egy évben többször is mindenféle konferencián, mindenféle kutatás kapcsán. Én nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy a tendenciák hogyan változnak, mert nekem néha az az érzés, hogy már rengeteget beszéltünk róla. De hát ez olyan, mint a karácsonyfa tűz, hogy minden évben 26-szor elmondják, hogy mire kell vigyázni a koszorúknál, tűzoltók meg katasztrofák, ehhez képest mégis leég egy csomó lakás sajnálatos módon. Szóval tudatos internet használat. Melyik életkorral kezdjünk?
Én sok szeretettel köszöntök mindenkit. Az internet tudatosság, ez azt gondolom, hogy nem lehet elég korán kezdeni, tehát ahogyan itt ugye a karácsonyfa tűzre is föl kell készülni minden karácsony előtt. Itt alapvetően ugye azt látjuk, hogy van egy olyan trend, hogy egész egyszerűen egyre fiatal alapban kerülnek olyan eszközök a gyerekek kezébe, amiken internet van. Hiszen, hogyha arról beszélünk, hogy egy okostelefon ott van a családban, és nagyon sokszor látjuk azt, hogy akár már tényleg, már csecsemőkorban is oda kerül a gyermekekhez a telefon, ezt nehéz mérni, hogy itt mi történik, és mi van. Ebben a kutatásban a 7-12 éves, vagyis a alapvetően az iskoláskorú gyermekeknek az internet használatáról van szó, és hát itt is látható, hogy egyre inkább erősödik ugye ezeknek a gyermekeknek az internet használata.
Ez óraszámban látszik? Tehát évről évre több óra, több perc?
Alapvetően ebben is kimutatható, de leginkább ugye ami látszik, hogy milyen szolgáltatásokat használnak, és hogyan kerül egyre lejjebb ugye az, amikor különböző közösségi média és egyéb platformok használata egyre fiatalabb korosztálynál jelennek meg, amikor ugye a kimutatás alapján akár már tényleg 13 év alatti gyermekeknél is megjelennek közösségi média oldalak, ami például azért egy furcsa helyzet, hiszen alapvetően 13 éves korban van megszabva a korhatára a regisztrációnak ezekre a felületekre.
Jó, szóval a mennyiség az nagyobb, és a korosztály pedig egyre lejjebb csúszik, ugye?
Igen, ezt láthatjuk, hogy ez történik jelenleg, és ami ennél sokkal izgalmasabb, mert hogy ezt ugye azt mondhatjuk, hogy ez van, és széttárjuk a kezünket, mondom. És ez senkit nem lep meg. Ami talán izgalmas, az az, hogy ebből a kérdőívből az derült ki, hogy a szülők nagyjából 98%-a, aki az iskoláról, az iskolában történtekről beszélget a gyermekével. Ami nagyon jó. Viszont amikor tovább lépünk, és azt a kérdést tesszük fel a szülőknek, hogy és az internet használatáról, hogy mit csinálnak a gyermekek az interneten, arról mennyien beszélgetnek velük, ez már csak közel 50%. Ami annyit jelent, hogy alapvetően az, hogy a gyermek az iskolában mit csinál, erről körülbelül tudunk, persze itt is ezért mindig óvatos az ember.
Meg ez egy klisé kérdés.
Engem is megkérdezett anyukám, hogy mi történt az iskolában, és azt mondtam, hogy semmi, és nagyjából ezzel lezártuk napi szinten a beszélgetést, és akkor igazából szóba került az, hogy mi történt az iskolában.
Tehát ki lehet pipálni egy kérdőív kitörtésről, nem?
Igen, de ennél sokkal izgalmasabb tényleg ez, hogy az interneten történtekről alapvetően a szülőknek a fele nem is érdeklődik, hogy mi történik a gyermekével. Ez azért lehet, mert még mindig az van a fejekben, hogy ó, hát ez valamilyen játékos világ, ez valami, hát ez nem érdekes, hogy mi történik, ott úgyis csak játszik valamelyik barátjával. Igen ám, de hogyha azt veszük a mai világba, azért az interneten már a bankolásunktól kezdve a minden kommunikációnk, a mindenünk, nekünk is ott történik felnőtteknek, és a gyermekeknek is, ugye azok a beszélgetések, amik elindulnak akár az iskolában, ezek egy-egy online platformon fognak folytatódni. Tehát emiatt, amikor például a gyermeket bármi bántalmazás sérelem éri, ez nagyon sokszor nem az iskolában, a valós térben történik, hanem áttevődik akár az online térbe, és a gyermek nem érzi azt, hogy erről bátran beszélgethet a szülőjével, és elmondhatja neki, mert ő kíváncsi rá, akkor lehet, hogy ezekről sokkal nehezebben fog tudni beszélni, és sokkal később egy olyan pillanatban derül már ki, amikor tényleg komoly sérelmek érik a gyermeket.
Tehát nem az iskolában húzzák meg a cofját, hanem az interneten húzzák meg a cofját, ugye?
Igen, de ugye
és erre már nem kérdez rá a szülő.
Igen, de az a cof, amit az interneten húznak meg, az nem fizikai fájdalmat okoz, hanem az egy olyan lelki sérelmet okoz, amit viszont sokkal nehezebb orvosolni.
Azt nem gondolt, hogy ez amiatt is van, hogy erre nem kérdeznek rá szülők, mert hogy nem értenek hozzá? Vagy egy csomó mindenhez nem értenek hozzá, mert nincsenek ott, nincsenek benne. Az iskoláról van lenyomatunk, ugye? Tehát neked is, meg nekem is. Feleltél, ott voltál, ki volt beteg, hogy nézett ki az óra, mi volt osztályfőnöki, lesz-e szülőértek, egyáltalán dolgozat, nem tudom, számonkérés, mik vannak, röbb dolgozat, mik vannak, még vizsga.
Van még nagyon sok minden, de...
Okay.
De
ahhoz van tapasztalatunk, mint szülő, de az internethez egy csomó szülőnek talán nincs, nem tudja, hogy éppen a TikTokon volt, az Instagramon volt fönn a gyerek, ott mi történt, mit csinál. Az olyan intim rész, amit te mondtál.
Igen, de az iskolában is, hogyha azt veszük, most már vannak olyan tantárgyak, amiket mi még nem tanultunk. Na. Most mondjuk azt, hogy digitális kultúra tárgyat valószínűleg, és egyik szülő sem tanult, hiszen ez most az új NAT-tal került be az oktatásba. Az iskolában is van egy csomó olyan dolog, ami nekünk új. Az interneten is van egy csomó olyan dolog, ami nekünk új. De alapvetően szülőként ez egy nagyon fontos feladat, én érdeklődjek az iránt, hogy mi történik. És inkább azt érzem, hogy szülői oldalon, ez amikor hallját a TikTok, hát az ez valami van. Hülyeség, az nem is érdekel, mi történik.
De hogyha, tudás
hiány. De hogyha nyitottak lennénk arra, és érdeklődnénk az irányba, hogy oké, és figyelj, mi ez a TikTok? Mi történik ott? És amikor elmondja, hogy ott ő miket néz, akkor lehet, hogy homlokunkra csak mondjuk, hogy hoppá, édesfiam, de beszélgessünk erről egy picit többet, mert nem biztos, hogy ezeket kellene neked nézni.
Igen, de az iskolai füzet, vagy bármi, vagy könyv, az a szülő számára kézzel fogható, de az Instán nincs fönn, ha a Twitteren, az nagyon nehéz, abszolút igazad van, csak mondom, én azt mondom, talán szülőben mi lehet a gát. Odaülsz mell, és azt mutasd már meg, hogy a TikTokon te miket csinálsz, meg ki az az influencer, akit követsz, azt nagyon kevés szülő teszi már meg, mert azt gondolja, hogy ez a gyerek intim szférája, meg hát a fene tudja, miért nem tesszük ezt meg.
Igen, de szerintem nem arról van szó, hogy ő az intim szférájába nem akar bemenni a gyereknek, hanem sokkal inkább a legyintek, igen, hogy ez már nem rám vonatkozik. Mert a gyermeknek az intim szférájában, és pont emiatt egyébként ez szerintem egy nagyon fontos dolog, hogy nem ajtóstúl kell betörni, tehát nem törünk rá a gyerekre a szobájában, nem mondjuk bekopogunk, ha be van zárva az ajtó, ez természetes. Ugyanezt meg kell tenni az online térbe is. Tehát, hogy alapvetően azt gondolom, hogy az a legfontosabb dolog, hogy ne válasszuk ketté ezt a két dolgot, hogy fú, ez az online, az hülyeség, ez meg a valós, ez az igazi, ezzel foglalkozni kell. Mert hogy pont ugyanolyan valós sérelmek érhetik egyébként az online térbe a gyermeket, amitől nekem szülőként ugyanúgy meg kell védenem. Tehát annyi a fontos igazából, hogy ha nem is értünk hozzá, akkor merjünk kérdezni a gyerektől. Ugyanúgy, amikor azt mondja, hogy hú, a Peti ezt csinálta, akkor rá fog kérdezni, hogy ki ez a Peti. Ha azt mondja nekem, hogy a TikTokon ez történt, akkor meg kell kérdezni, oké, de mi ez a TikTok? És mi történik ott? És merjünk érdeklődni. Inkább az a furcsa dolog, hogy szülőként nagyon sokszor ugye van egy ilyen képzetünk arról, hogy mi vagyunk minden tudás forrása, és valóban mi tanítottuk meg járni a gyermekünket, meg egy csomó mindenre megbeszélni, de van egy olyan pont, amikor át kell engednünk, és azt mondjuk, hogy nekünk is le kell ülnünk, nyitott szemmel, nyitott füllel, oda hallgatni arra, hogy mi történik, mit csinál a gyermekünk, és merni tanulni, kérdezni. Nem ciki bevallani, hogy én nem értek ahhoz, hogy a TikTokon milyen influencerek vannak.
Igazad van, mert én ezt úgy szoktam megvalósítani otthon, hogy én a gyerekemet kérem, hogy segítsen nekem az én valamelyik oldalamat, vagy valamelyik helyemet egy kicsit átfésülni, rendbe rakni, és ha ő belenyúl az enyémbe, és ott mutogat dolgokat, akkor már sokkal könnyebb egyébként szóba hozni bármit, ami egyébként az én szférámon, vagy érdeklődés körömön kívül van. Talán ez is egy érdekes dolog. Volt egy fél mondatunk, amikor beültél a stúdióba, hogy te egyetemen oktatsz, ugye tanítasz?
Igen, igen.
Hogy azért kíváncsi vagyok, mert ez a vizsgálat ugye Jettel prosoli megbízásából készült felmérés, hogy a 7-12 éveseket vizsgálta, de azért a 18-20 környékén is érdemes lenne, nem? Mennyiben különbözik a helyzet?
Abszolút érdemes lenne. Hát ugye azt látjuk, hogy az egyetemisták ugye tulajdonképpen már tényleg szinte mindenki valamilyen olyan eszközzel szaladgál, ami internet képes, igen, vagy többel természetesen. Tehát ott is mindenképpen azt gondolom, hogy az, hogy ne legyenek magukra hagyva ebben az online világban, ez egy nagyon fontos dolog. Viszont azt is lássuk, hogy pont ugyanúgy, hogyha megint párhuzamot vonunk a valóság és az online tér között, ahogyan sokan az egyetemen már kollégiumban laknak, kiléptek a szülői házból és a szülőknek a védőhálójából egy picit már távolabb esnek, ugyanígy az online világban is távolabb esnek tőle, viszont nagyon fontos az, hogy a szülő megtanította ezeket a gyermekeket arra, mielőtt mondjuk följöttek a nagyvárosba, hogy ezt a hasonlatot hozzuk, megtanították, hogy az úttesten először balra néz, aztán jobbra néz, csak akkor menj át a zöld a lámpa, és így tovább, keresd meg a zebrát. Kérdés az, hogy ugyanerre megtanította-e, vagy meg tudta-e valaki tanítani ezeket, az egyébként 20 éveseket, hogy az interneten mire figyeljenek. És nem arról van szó, hogy bármit tiltani kell, nem arról van szó, hogy itt most világvége és veszélyek fenyegetnek mindenkit, és az interneten tönkre fogják tenni, hanem arról van szó, hogy legyünk tudatosak ezekkel a dolgokkal kapcsolatban. Ha kapunk egy SMS-t, és mielőtt beléptem ide a stúdióba, kaptam egy SMS-t például, hogy a Netflix előfizetésemet azt most már le fogják kapcsolni, ha azonnal nem kattintok ide. Most ez egy kellemetlen dolog számukra, mert pont a Netflixen nem vagyok előfizető, tehát tudom, hogy ez nem nekem szól, de ha történetesen előfizető lennék, akkor is tudnom kell felmérni azt, hogy ez az SMS, ez nem a Netflix-től érkezett. És ezekre, és átléptünk itt az egyetemisták kapcsán már akár a felnőttekhez, ahol ez alapvetően már nem arról szól, hogy a gyerekemet piszkálják online az interneten, hanem arról van szó, hogy az én pénztárcámra megy a dolog.
Engem akarnak lehúzni, igen, naponta
és,
többször.
És itt viszont nem csak gyereknek, hanem felnőttnek is tudatosnak kell lenni, és ezért fontos ez a tudatos internet használat minden korosztályban, és egy olyan korba léptünk, amikor folyamatosan tanulnunk kell ezt.
Ez a kutatás hozott olyan új információt, ami azért még titeket is meglepett valamilyen módon, mert látom itt, hogy válaszadók szerint gyerekük jellemzően magukról, barátokról, vagy családokról 32%, lakóhelyről, házi kedvencekről, iskoláról fotókat oszt meg 25%. Tehát ezek látszanak, a százalék látszik, hogy mi változik, de van-e valami, ami titeket különösen izgatott, érdekel?
Ezekben leginkább az volt, ami számomra a megdöbbentő volt, ez az, amire már utaltam itt, hogy a szülőknek nagyon jelentős része az, aki azt mondja, hogy az iskoláról beszélget a gyermekével, de az internetes tevékenységeiről már jóval kevesebb, vagy a fele. Viszont amikor az a kérdés hangzik el, hogy a gyermeke mennyire van veszélynek kitéve az interneten, és hogy ezt mennyire tudja felmérni, és mennyire van tisztában vele, akkor megint egy jelentős százalék azt mondja, hogy ezzel ő abszolút tisztában van. Na most, hogyha nem beszél vele, akkor hogyan van ennek tisztában? Tehát, hogy van egy olyan fals, ami nem biztos, hogy fals, lehetünk optimisták, de megvan az esély arra, hogy van egy olyan jelentős része szülőknek, aki abban a fals önbizalomban van, hogy ő teljesen tudatában azzal, hogy a gyermekét mikor éri bántalmazás online, mikor éri bármi olyan sérelem, amire ő tud reagálni. Ami bízunk benne, hogy egyébként valóban nekik van igazuk, és tényleg így van, de egy nagy felkiáltójelet, így a rajzfilm figura feje fölött úgy megjelenik egy nagy felkiáltójel, hogy itt bizony ott van a lehetőség arra, hogy baj van, hogy vannak olyan szülők, akik azt gondolják, hogy a gyermeküknek semmi baja, és minden szuper vele, és minden jó, de nem beszélgetnek erről a gyermekkel, tehát ez egy olyan biztonságtudat.
Ez egy hamis biztonságérzet, ugye?
Teljesen hamis.
Igen, mert most azon gondolkoztam, hogy mondd, ha nem. A hírekből pontosan tudjuk, hogy vannak ennek aktualitása is mostanában. Tehát a hírekből pontosan tudjuk, hogy mi minden történhet. Ugye a felnőttek nagyjából tudják, hogy mi minden történhet gyerekekkel. Ez az egyik kategória, a másik pedig az, hogy a gyerekem meg úgyis már megkapta azt a csomagolást, az védve van valamilyen módon. Tehát tudom, hogy mi baj történhet vele, a gyerekem meg egyébként megkapta ezt az oltást tőlem, vagy a családtól. A dolog rendben van, és nem kell amit te mondasz, meg a kutatók mondanak, meg a szakemberek mondanak, hogy nem kell az állandó kontroll, hogy igenis valamilyen módon ott lenni, információt kapni, kérdezni erről a világról. Nem valami ilyesmi?
Pontosan erről van szó. Tehát, hogy az a baj, hogy egész egyszerűen most megint hozhatnánk rengeteg analógiát, de hát ugye tipikusan ugyanaz a helyzet, ami amikor a Covid időszak volt, hogy én most már tudom, hogy itt van ez a Covid, akkor én már innentől kezdve nem kell, hogy maszkot hordjak, meg védjem magamat, meg...
Képzett vagyok, már majdnem virológus vagyok.
És mindenki hirtelen abszolút tudott mindent róla. Itt inkább tényleg azt gondolom, hogy ez az, ami rémisztő ebben az egészben, és nem akarok senkit ijeszgetni, de ha azt gondolom, hogy tudom, akkor nem tudom. Ha megkérdezem, ha tényleg beszélek vele, akkor tudni fogom, hogy mi van. És ha semmi több ennek az egész kutatásnak, ennek a beszélgetésnek, ha annyi hozománya van, hogy mindenki, aki ezt most hallgatja és gyermeke van, lehűl és beszél naponta 2 percet arra, hogy figyú, mi történt az iskolában, tök jó, és kivel, miket cseteltél, vagy mi történik most, most az interneten, ezt el kell indítani, ezt a beszélgetést is. Akkor már nagyon sokat
tudtunk. Ez nagyon nehéz élni. Ez a második rész. Itt valami olyan szálat kell találni, ami bevisz.
De ebben például nagyon sokat tud az segíteni, hogy figyelj, üljünk már lesz, mutasd meg nekem, most hallottam, hogy itt van ez az új felület, ez a TikTok,
mert
ez
az
Instagram.
Mert ezt mondtam neked az előbb.
Igen. Hát igen. És gyere, mutasd
a
meg
gyerek
nekem.
Legyen a vezető.
Merjünk kérdezni a gyerektől. Be. És innentől kezdve a gyerek sem azt érzi, hogy anya csak legyint, vagy apa csak legyint, amikor én szóba hozom azt, hogy mi van, meg láttam egy, ja, jó, ez nem a valóság, gyere már vissza, tér vissza. Ha így reagálunk, akkor persze, nem fog jönni. De ha tényleg azt érzi a gyerek, hogy érdeklődünk, akkor villámgyorsan meg fog nyílni, és mesélni fog nekünk.
Azt nem kérdeztetek meg, hogy milyen influencereket követnek?
Nem.
Ez... De ezért köszönöm, egy nagyon jó. A következőben érdemes lenne.
Ezt abszolút érdemes lenne, tehát van nagyon sok olyan dolog, amit még majd a jövő évben meg kell kérdezni. Ez a második felvonást, bízunk benne, hogy ezt tudjuk folytatni, és ki fog rajzolódni majd egy trend arra nézve, hogy mennyire tudatosan kezeli a magyar lakosság ugye az internetes jelenlétet.
Csak azért, mert pont egy ilyen influencer cucc került szóba a lányommal, és meg volt egy friss felmérés is, ott a top 15 influencert hozták Magyarországon, és akkor valaki mondta, talán a Nyári Krisztián, igen, az író, hogy hát ő ebből 2 ismer, pedig hát az ő benne van a pörgésben, meg gyereke is van. Szóval igen, hogy kiket követnek a srácok, és abból hányat ismer a szülő, tehát ez is egy óriási, hogy kikre hallgat a gyerek, hát kikért rajong.
Ez abszolút, ez egy nagyon fontos dolog lenne, és nagyon fontos az, hogy ezzel megint csak ugye szülőként, hogy ismerkedjünk meg ezzel. De ez egyébként a mi gyermekkorunkban ez egy jóval egyszerűbb dolog volt, mert ugye poszterként kipakoltuk a falra, hogy ott a Michael Jackson plakát, és innentől kezdve tudta mindenki, hogy na hát akkor a Michael Jackson, vagy a nem tudom bárki, aki abban az időben, ők voltak a mi influencereink, mert hogy ugye rájuk hallgattunk. Ma ezek a dolgok, ezek egy telefon belsejében történnek meg.
Rejtve.
Tehát ha nem beszélünk vele róla, akkor nem fogunk tudni. És nem szándékosan rejti ezt bárki.
Nem, hát a telefon önmagában.
Csak
az nem plakát.
Ezt nem rakjuk ki a falra.
Ez nagyon jó hasonlatod. A Prosuli mit tud még segíteni?
A Prosuliban a program kereteiben van nekünk tudatos net képzésünk. Ezzel iskolákban, hogyha van igény, akkor iskolákba szoktunk elmenni, és ott tartunk képzéseket. Van arra lehetőség, vannak online oktató videóink a Prosulinak a YouTube csatornáján. Ezek nagyon jó oktató anyagok, animált, rövid, 2 perces, 3 perces filmek, tehát nem az, amivel az embernek óriási időt el kell töltenie, és pont arra alkalmas, hogy egy beszélgetést indítson el.
Oké, nagyon szépen köszönöm. Korán Balázs, a Prosuli szakmai vezetője volt itt a Monitor délutánban. Köszönöm, itt volt.
Köszönöm szépen én is.